Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Ma délután is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A román-magyar viszonyról, a római katolikus gimnázium helyzetéről, a politikai nyomásgyakorlás kérdéséről, a talláros testületre, iskola létrehozásának törvényes kereteiről, a kisebbségi tanintézmények alapításának bonyolult folyamatáról, a parlamenti partnerkeresés lényegéről, a hazai és külföldi támogatások megnyerésének jelentőségéről, a hazai politikusok kapkodó megnyilvánulásainak részleteiről, valamint az európai fórumok kisebbségügyi kezdeményezéseinek értékéről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégünkkel Markó Béla volt szövetségi elnökkel, aki éveken keresztül a Felsőház Oktatási Szakbizottságában tevékenykedett, és jól ismeri a törvényhozási helyzetet ezen a területen. A következő interjút a délelőtti órákban rögzítettük, ennek vendége tehát Markó Béla volt szövetségi elnök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Jeles dátumokon vagyunk túl, március 15-e, március 20-a, marosvásárhelyi szempontból nagyon fontos dátumok ezek, közeledik húsvét. Azt is figyelembe kell venni, hogy immárom lassan véget ér az első negyed év 2018-ból. Történik itt belpolitikai szinten, szinte naponta egy-egy botrány. Hogyan értékeli, tisztelt elnök úr, a jelenlegi belpolitikai helyzetet, és ezen belül természetesen a sajátos magyar közösség helyzetét 2018 Romániájában?
Tehát ami a román-magyar viszonyt illeti, kezdeném ezzel, az meglehetősen zavaros, és időnként nagyon is feszült. Ilyen szempontból én örültem annak, hogy miután március 15-ét mindenféle magyar ellenes nyilatkozatok előzték meg, végül is nem szakadt meg egy nagyon fontos hagyomány, és pedig az, hogy a román miniszterelnök, illetve ezúttal miniszterelnök asszony üzenetben köszöntötte az ünneplő magyarokat. Ebben a pillanatban nem ez jellemzi a román politikát, de azért mégiscsak nagyon fontos, hogy volt egy ilyen üzenet, és hogy végül is a székelyföldi prefektusoknak az én véleményem szerint nem csak nacionalista, hanem törvényellenes lépéseit leszámítva rendben, nyugalomban és szépen lezajlottak a március 15-i ünnepségek. Viszont ha már a román-magyar viszonyról beszélünk, akkor azt sem hagyhatjuk szó nélkül éppen itt Marosvásárhelyen, hogy továbbra sem oldódott meg a római katolikus középiskolának a helyzete, ami annál is furcsább, mert végül is ezzel kapcsolatosan nem csak az RMDSZ-nek tett ígéretről kell beszélnünk, nem csak arról, hogy volt egy törvénytervezet, amely aztán törvényé is vált, csak közben az Alkotmánybíróság ezt visszautasította, hanem arról is, hogy a magyar miniszterelnök és a román kormánypárt elnöke, a képviselőház elnöke, vagyis Orbán Viktor és Liviu Dragnea megegyeztek arról, hogy ennek az egyetlen egy iskolának a helyzetét megoldják. Eltelt néhány hónap, és kiderült, hogy ismétlem a kormánypárt elnöke, a képviselőház elnöke ezt az egyességet nem tudja tartani, az ígéretét nem tudja valóra váltani. Ebben a pillanatban így állunk, és ezzel már rá is térnék az általános politikai helyzetre.
Engedje meg egy kérdést ennek a témakörnek a további kifejtésé kapcsán. A két politikus megegyezett a törvényhozáson, át is ment a törvény, viszont az Alkotmánybíróság az autonóm testület, tehát politikai nyomást nem lehet rágyakorolni, legalábbis elméletileg, nem?
Tehát én örülnék, hogyha politikai nyomást nem lehetne gyakorolni az Alkotmánybíróságra, és egyezzünk meg, hogy ez elvben legalábbis így van. Ne beszéljünk a mostani esetről, azért az elmúlt évtizedekben én elég sokszor tapasztaltam ennek az ellenkezőjét is. De most én nem arról beszélek, hogyha egy törvény netán valamilyen vetületében nem alkotmányos, akkor azt le kellene gyűrnie valakinek az Alkotmánybíróság torkán. Hanem arról, hogy én úgy tudom, hogy a parlamentben, képviselőházban, szenátusban, a különböző politikai pártokban, a kormányban vannak rendkívül felkészült jogászok, akiknek azért meg kellett volna előlegeznie azt, hogy mi lesz ebből a törvényből az Alkotmánybíróságon. Én nem láttam az indoklást, nem tanulmányoztam ennek a törvénynek a különböző kitételeit, mondatait, de ezt, főleg, hogy egy ilyen kényes kérdésről van szó, védhetetlenné kellett volna tenni. És az, hogy sietni kellett, az nem mentség. Hiszen a parlamenti többségnek módja van nagyon gyorsan elfogadtatni a törvényt, hogyha e körül egyébként van egy egyetértés, vagy e körül van egy konszenzus. Persze, ismétlem, nekem ebben a pillanatban az az érzésem, hogy ugyanúgy, ahogy az Alkotmánybíróság ezt a törvényt visszautasította, ugyanúgy egyet is érthetett volna vele, mert az indoklás az arról szól, hogy hát az Alkotmánybíróság véleménye szerint egyedi esetben nem lehet törvényt hozni. Tehát, hogy egyetlen intézmény létrehozásáról nem lehet törvényt hozni. Miért ne lehetne törvényt hozni? Például minden egyetemet törvénnyel létesítenek, tehát Romániában egy új egyetemet úgy lehet létrehozni, hogy kap egy ideiglenes engedélyt, az egyetem működik néhány évig, bebizonyítja, hogy akkreditálható, akkreditálják, és utána a parlamentnek kell elő törvényt hoznia. Tehát van erre példa, igaz, hogy az törvényben van, hogy az egyetemeket a parlament hozza létre, miközben az iskolákkal kapcsolatosan az van a törvényben, hogy ezt az önkormányzatok hozzák létre, és abban igazuk van azoknak, akik azzal indokolják a visszautasítást, hogy hát az önkormányzatoktól nem lehet csak úgy elvenni a hatáskört, viszont legalább ennyire igaz, hogy az önkormányzatok hatáskörét a parlament törvénnyel módosíthatja, és a parlament kimondhatja azt, hogy vannak olyan esetek, például az kisebbségi nyelvű iskolák, amikor nem az önkormányzat az egyetlen iskola alapító, hanem iskolát alapíthat a parlament is, mert hát az az igazság, hogy az önkormányzatiságért mi is küzdünk, sőt én azt gondolom, hogy senkinek nagyobb érdeke abban, hogy az önkormányzatok erősödjenek, és hogy minél több hatáskört és minél több pénzt kapjanak, nincsen senkinek nagyobb érdeke, mint nekünk. Tehát ez végül is út a szélesebb értelemben vett autonómia felé, és amiről keveset beszélünk, hogy ha valahol volt jelentős előrehaladás, az pontosan ez a decentralizáció. Az, hogy ma már, hát igen, Kovászna megyében is, Hargita megyében is sokkal nagyobb erővel bírnak az önkormányzatok, mint mondjuk ezelőtt 20-25 esztendővel, és valóban az egyik nagy probléma az, hogy ezeket a hatásköröket most kezdik visszanyesni. Tehát például az, amiről ugye még igazi vita nem is folyik, pedig kellene, hogy folyik, a prefektusok hatáskörének növelése, az egyszerűen megszegi a decentralizáció elvét, és mi ezzel semmi módon nem érthetünk egyet. Igen ám, de itt egy olyan sajátos kérdésről van szó az iskola alapítás esetében, hogy az önkormányzatok, tételezzük fel Sepsiszentgyörgyön vagy Csíkszeredában, élhetnek ezzel a joggal, és nagyon helyes, hogy élhetnek az iskola alapítás lehetőségével, és ennek így kell lennie továbbra is. De például Szorványvidéken, vagy itt Maros megyében is, hát évek óta vita van arról, hogy Dicsőszentmártonban kellene egy magyar iskola. Van elég gyerek, vannak osztályok szétszórva, van épület is, ahogy tudom, vagy lenne. Ugyanez a helyzet Segesváron, de mivel mindkét településen kisebbségben vagyunk az önkormányzatban, egyelőre, hogy én látom, nem nagyon van esélyünk, hogy ezt a jogunkat érvényesítsük, és akkor ezeket a helyzeteket figyelembe véve meg kellene nézni, hogy ki a felelős azért, hogy mi az alkotmányos és törvényes jogainkat érvényesíthessük akkor, ha ismétlem, van elég gyerek, van lehetőség, van épület, hogy létrehozzunk egy önálló iskolát, de elakadunk amiatt, hogy az önkormányzati többség nem a miénk. Ezeket a helyzeteket kezelni kell, és ez egy nagyon fontos lépés lett volna, hogy törvénnyel hozni létre például Marosvásárhelyen egy magyar iskolát. Más kérdés az, hogy éppen Marosvásárhelyen oda jutottunk, hogy helyi erőből ezt nem tudjuk rendezni.
Említette a Szorvány településeken az iskola helyzetet. Na most van itt egy kényes kérdés Nagybányán, ugyebár ezzel kapcsolatosan eléggé botrányos megnyilvánulás történt. Ott van épület, ott van igény is rá, mégis a polgármester kirohanása kapcsán meg akarják szüntetni. Meg lehet-e akadályozni? Vagy milyen formában lehet lépni konkrétan ilyen ügyekben?
Hát nem csak az, hogy lehetőség van, ott iskola van. Tehát a Nagybányán van a Németh László középiskola. Meg kell mondanom, hogy talán az volt a legelső Szorványban létrehozott magyar iskolánk. Hát nem tudom pontosan, de legalább 15-20 esztendeje, hogy létrejött a Németh László középiskola, csak akkor nyilván olyan politikai helyzetben voltunk Bukarestben is, és Nagybányán is, hogy nem kevés közbenjárással, nem kevés ellenállást legyűrve, de mégis létre tudtunk hozni egy iskolát. Utána létrehoztuk a Máramarosszigeti Lővei Klára középiskolát, Máramarosszigeten, ahol szintén nem vagyunk többségben az önkormányzatban. Rendeztük a brassói Áprili Lajos középiskolának a helyzetét. Létrehoztuk a Dévai Téglás Gábor középiskolát. Tordán a Józsika Miklós középiskolát. Tehát sorra létesítettünk magyar iskolákat Szorványvidéken, ez így igaz, csak a nagy különbség az, hogy az egy olyan időszakban történt, amikor lépésről lépésre javult a román-magyar viszony, az RMDSZ általában kormányzati pozícióban volt, és ismétlem, így is nagy nehézségek árán, de létre tudtunk hozni sok ilyen iskolát. Viszont ami most a nagybányai helyzetet illeti, én azt gondolom, hogy az RMDSZ-nek most is kell rendelkeznie olyan befolyással a különböző politikai pártokra, hogy egy ilyen polgármesteri szándékot, hogyha ez tényleg megvalósulni látszik, megakadályozzon valami módon. Mert iskolát létesíteni, létrehozni, megszüntetni, egyesíteni, szétválasztani, ez most sem a polgármester hatáskörében van, hanem az önkormányzat hatáskörében, tehát a tanács a hatáskörében, és ott meg pártok vannak. Tehát azokkal nem csak Nagybányán, hanem azt gondolom, hogy Bukarestben is le kell tárgyalni ezt a dolgot.
Abból, amit elmondott, úgy tűnik, az cseng ki, hogy Szorvány vidéken könnyebb tanintézményt létresíteni, üzemeltetni, mint több magyar területen. Így van ez? És megkérdezném azt öntől egy közelmúltbeli kijelentése kapcsán, hogy ha már tanügyi törvényről van szó, és állandóan felmerül annak módosítási szándéka, hogy van egy 2011-ben elfogadott, ön által jónak minősített tanügyi törvény, csak azt sérelmezte nyomatékosan, hogy ezt senki nem tartja be.
Nem gondolom azt, hogy Szorványban könnyebb iskolát létesíteni, éppen ellenkezőleg, viszont tömvidéken még a 90-es évek elején elindult az önálló magyar iskolák újra létesítése, és mivel ott a helyi közösségnek megvolt hozzá a kellő ereje, nagyon sok ilyen iskola létesítés nem is vált országos problémává. Tehát Kovászna megyében, Hargita megyében gond nélkül jöttek létre ismét a magyar iskolák, miután 89-et úgy értük meg, 1989-et, hogy csak vegyes iskolák voltak. Viszont Marosvásárhelyen például már a Bolyai középiskolát nem sikerült ismét magyarrá tennünk 1990-ben, és aztán jóval később 2003-2004-ben az akkori kormánnyal sikerült, nem kevés feszültséggel és nem kevés cirkusszal megegyeznünk, hogy fokozatosan magyarrá válik a Bolyai középiskola, és hát ez volt az az időszak, amikor ezek az iskola létesítési kezdeményezések kezdtek beérni Arattól Nagybányáig és már a Mazsos szigettől Maros Hévízig. Tehát nem könnyebb egyáltalán, éppen arra utaltam, hogy ha éppen feszült a román-magyar viszony helyben, vagy esetleg országosan, akkor bizonyos ellenállást szinte lehetetlen áttörni, és ezért kell gondolkozni azon, hogy hogyan tudnánk törvénybe iktatni többletgaranciákat a kisebbségi jogok gyakorlására abban az esetben, hogyha ezt helyi erőből nem lehet megoldani, vagy hogyha a helyi önkormányzatot nem lehet az iskola létesítésről meggyőzni. Ami a 2011-es oktatási törvényt illeti, igen, abból is hiányzik egy-két fontos rendelkezés. Tehát nem arról van szó, hogy azt nem kellene tovább módosítani, vagy hogy nem lehetne egy annál is jobb törvényt elfogadtatni, de kétségtelen, hogy az előzményekhez képest, és meg kell mondanom, hogy mint törvény, igazság szerint az európai átlaghoz képest is egy nagyon jó törvény az anyanyelvű oktatásra vonatkozólag. Viszont rögtön utána, már 2011 végén, 2012 elején kiderült az, hogy semmit sem ér egy ilyen jó törvény, vagy annak bizonyos rendelkezései, ha Romániában a törvényeket nem tartják be. Tehát akkor szembesültünk azzal például, hogy bíróságok döntöttek a törvény ellenében. Mindannyian emlékszünk, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem körül milyen viták voltak, és akkor a bíróságok például eldöntötték, hogy igaza van az egyetem román többségű szenátusának, amely nem akarja az egyetem kártájába iktatni és alkalmazni azt a rendelkezést, hogy egy ilyen multikulturális egyetemen, mint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, külön döntéshozó struktúrákat kell a magyar oktatók és magyar diákok számára létrehozni, azokat a bizonyos departamentumokat, főtanszékeket vagy intézeteket különbözőképpen szokás ezt fordítani. Tehát ma ott tartunk, hogy akár igazságszolgáltatási eszközökkel, ügyészségi vagy bírói eszközökkel is meg lehet akadályozni a törvénynek az alkalmazását. Ugyanez a helyzet a Marosvásárhelyi római katolikus mert nem feltétlenül kellett volna oda jutni, hogy a parlament próbálja meg törvénnyel újra létrehozni ezt az iskolát, ugyanis ha valahol ott a kezdeteknél történt is adminisztratív mullasztás, ami az iskola létrehozó határozatot illeti, hát utána erre ráépült számos véleményezés, egyetértés, tanfelügyelőség, de még az önkormányzat is, tanügyminisztérium. Tehát ennek legfeljebb az a következménye lehetett volna, hogy ott az alapoknál újra kell valamit fogalmazni, és újra meg kell hozni egy döntést. De innen eljutni oda, hogy hát gyakorlatilag az ügyészség felszámol egy iskolát, azért elég nagy távolság van. És ez nem csak etnikai kérdés, vagy nem csak kisebbségi kérdés. Tehát ez Romániában ma, hogy így fogalmazzak, nem csak magyar probléma, hogy a törvényeket nem tartják be. Ez egy általános gond. Én a tanügyi törvény kapcsán, a 2011-ben elfogadott tanügyi törvény kapcsán azt is elmondhatnám, hogy hát 2018-ban vagyunk, 7 esztendő telt el, és általában még van egy csomó alkalmazási probléma. A tantervek, a tankönyvek kérdése is folytathatnám, hogy mennyi mindent nem alkalmaztak és nem léptettek gyakorlatba azóta sem ebből a törvényből. Tehát Romániában ma rendkívül gyenge a parlament, formailag alkotmány szerint parlamentáris demokrácia van, de a parlamentnek alig-alig van ereje valamit érvényesíteni, hol az államelnök akasztja el, hol az alkotmánybíróság, és ez még beletartozik ugye a demokratikus keretekbe, hol pedig egyszerűen mindenféle háttér presszióval akadályozzák meg azt is, hogy a törvény eljusson a parlament plenáris ülésére és szavazzanak róla. Halogatják, nem tárgyalják le, és folytathatnám, hogy mennyi módon lehet az ilyesmit lassítani vagy akadályozni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Markó Béla, elnök úr! Ennek ellenére, hogy elég szomorúan vázolta a jelenlegi helyzetet, mégis kifejti abban a bizonyos interjúban, hogy ennek ellenére, mármint pontosabban az RMDS további feladata az, hogy elsősorban a román parlamentben próbálja az általa képviselt közösségnek az érdekeit érvényesíteni, és ennek tekintetében feltétlenül szükséges partnerekre is találni, partnereket keresni. Na, most létezik egy parlamenti együttműködési egyezmény a kormányzó szociáldemokrata és demokrata-liberális párt szövetséggel, de talán ennek az együttműködésnek az idei év elején nem sok jó javát láthatjuk. Ennek ellenére továbbra is fenntartja azt, hogy kell partnereket keresni, és kizárja annak lehetőségét, hogy esetleg az ellenzéki oldalról is valamelyik politikai tömörülést megnyerje az RMDSZ?
Na most azzal kapcsolatosan, hogy én azt mondtam és azt mondom, hogy a román parlamentben kell partnereket keresni, és végül is a román parlamentben kell befolyással lenni. Az nem jelenti azt, hogy nincsen szükségünk nemzetközi befolyásra. Nem jelenti azt, hogy nem lenne szükségünk Brüsszel sokkal nagyobb figyelmére és nyomására az etnikum közi viszonyokkal kapcsolatosan. Hogy nem lenne szükségünk arra, hogy Washington ne csak a korrupció ellenes küzdelemre figyeljen, hanem arra, hogy itt a hamu alatt azért ott van a parázs a román-magyar kérdésben. Hogy ne lenne szükségünk arra, hogy Budapest segítsen. Ugye az előbb utaltam arra, hogy pontosan a római katolikus líceum ügyében egy adott pillanatban úgy nézett ki, hogy ez a segítség eredményre is vezet, és nem szabad még mindig lemondanunk arról, hogy ez nem oldódik meg. De attól függetlenül, hogy van-e és kell lennie nemzetközi nyomásnak, befolyásnak Brüsszelből, Washingtonból, Budapestről, a törvények a román parlamentben születnek. A törvény alkalmazásról szóló intézkedések a román kormányban születnek, tehát végső soron így vagy úgy oda jut minden megoldás, és ezeket a megoldásokat ott kell érvényesítenünk. Más eszközünk nincsen. Tehát más eszközünk, ez jól kiderült, nincsen arra, hogy a kétnyelvűséget, az önkormányzatok minél bővebb hatáskörét érvényesítsük, hogy magyar iskolákat működtethessünk, vagy hogy magyar egyetemi oktatásunk legyen. Ha nem vagyunk erősek a román parlamentben, és hogyha nem tudunk a román kormányra befolyást gyakorolni, akkor ezeket az intézményeket tényleg egy tolvonással föl lehet borítani.
Csak hogy azt állította, hogy gyenge a parlament, a törvényeket Romániában nem tartják be, és a kormány, amelyiknek az lenne elsősorban a feladat, hogy betartassa a törvényeket, az inkább saját összetételével van jobbára elfoglalva jelen pillanatban. Tehát eléggé kilátástalannak tűnik a jelenlegi helyzet, nem?
Hát én kilátástalannak nem mondanám, de nehéznek tűnik ez, tagadhatatlan, mert hát csak meg kell nézni, hogy például a korrupció kérdésében, vagy a korrupció ellenes küzdelem kérdésében, az igazságszolgáltatási törvények kérdésében, hát most már lassan több mint egy éve folyik a vita, de még egy szál törvénymódosítás nem született, illetve voltak szavazások, meg minden, de még egyetlen egy törvénymódosítás, amely érvényben lenne, nem született. Most attól függetlenül, hogy mi a jó, vagy mi a rossz, én úgy tudom, hogy több mint egy éve a kormány többség, a kormány koalíció részéről egyfolytában halljuk ezt a szándékot, hogy ezt a dolgot tisztába akarják tenni. Egyébként szerintem is tisztába kell tenni. De a tisztába tételből az égvilágon semmi nem lett mostanáig. Azt jelenti, hogy igen, gyengék a politikai pártok, gyenge a parlament, és nem olyan értelemben gyenge, hogy nem szavazhatna meg törvényeket, és nem szavazhatna meg törvénymódosításokat, hanem hogy nincsen egy programjuk, nincsen egy koherens elképzelésük tulajdonképpen arról, hogy milyen rendszert kellene működtetni ebben az országban, és ennek következtében toldoznak, foldoznak, megijednek, visszalépnek, aztán előre szaladnak, össze-vissza nyilatkoznak. Tehát én ezt a hangzavart látom, de az nem azt jelenti, hogy a helyzet kilátástalan. Tehát ha hajlandók lennének a politikai pártok a sarkukra állni, érvényesíteni az alkotmányt, érvényesíteni a létező törvényeket, és kikényszeríteni azoknak az alkalmazását, akkor szerintem igenis lenne, úgymond, ebből a mostani padhelyzetből kiút, amely padhelyzet az nem csak arról szól, hogy mi kínlódunk a saját iskoláinkkal, hanem arról szól, hogy ugyanúgy nincsenek autópályák, ugyanúgy egyre lassúbb a vasúti közlekedés, és számos példát hozhat, ennek ugyanaz az oka, tehát mindenki egyetért azzal, hogy kellenének autópályák. Csak éppen nincsen erő arra, hogy tisztába tenni szerintem legelőször is a törvényes kereteket, közbeszerzést és mindent, ami ide tartozik, átláthatóvá, egyszerűvé, alkalmazhatóvá tenni, és utána pedig neki fogni és dolgozni. Itt ott születik valami, ott is, hát na, építgetnek utakat, autópálya szakaszokat, és tele van az ország ilyen autópálya részekkel, szakaszokkal, de egyelőre nem látok ezzel kapcsolatosan sem egy koherens elképzelést, és főleg egy kemény és következetes munkát nem lehet látni.
Említette Brüsszel, illetve hát egyéb európai fővárosoknak a hatását. Szíves engedelmével én hozzátenném Strasbourgot is, mert hogy kisebbségvédelmi területen, azok után, hogy novemberben a dr. Bernardi György közművelődési alapítvány által hagyományosan megrendezett kisebbségügyi konferencián eléggé bírálta az európai kisebbségvédelmi helyzetet, történt két érdekes dolog február elején, ugyebben az Európa Tanács kisebbségvédelmi jelentésére gondolok, illetve az Európai Bizottság által elfogadott kisebbségvédelmi ajánlást, amely talán valami pozitívumot hozhat e területen. Elég optimista vagyok, vagy nem látja ennyire pozitívan ezt a két kezdeményezést?
Az Európa Tanáccsal kapcsolatosan egyébként azon a bizonyos konferencián is, ha jól emlékszem, elmondtam ezt. Nekem az a gondom, hogy míg az Európa Tanács, tehát nem az Európai Unió, hanem az az európai testület, amely célzottan az emberi jogok és kisebbségi jogok kérdésével foglalkozik, az a 90-es években erős volt. Hát annyira erős volt, hogy komoly tétje volt 1993-ban annak, hogy Romániát fölveszik-e az Európa Tanácsba, és akkor nyújtottunk be oda egy memorandumot azzal kapcsolatosan, hogy milyen kisebbségi jogokat kellene Romániának megadnia, illetve milyen problémákat kellene rendeznie, beleértve a restitúciót is, ahhoz, hogy mi egyetértsünk a fölvétellel. És akkor annak óriási visszhangja volt, és egyébként pozitív választ kaptunk arra a memorandumra. De ma már az Európa Tanács az gyenge. Erős az Európai Unió. Tehát ha éppen arról van szó, Strasbourg gyengült, jelentősen gyengült, és erősödött Brüsszel. Brüsszelből is vannak valóban pozitív jelzések, de ezek az én véleményem szerint még tétovák, még nem elegendőek ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy itt jelentősen változott valami. És meg kell mondanom, hogy nem szabad Washingtonról megfeledkezni. Tehát az Amerikai Egyesült Államoknak, különösen Romániára nagyon erős befolyása van ebben a pillanatban. Én nem hiszem, hogy ezt valaki is ne látná. Csak hogy nekem már Ukrajnával kapcsolatosan is az volt a gondom, hogy tulajdonképpen egy rosszul elképzelt stratégia vezetett oda, hogy hát Ukrajnában ebben a pillanatban minden megoldatlan, ugye, és hogy a Krím félsziget Oroszországhoz került, és hogy Ukrajna keleti részével nem tudjuk tulajdonképpen, hogy mi van, tehát hogy ott milyen státusza van annak a tartománynak. És ez azért történt, mert Brüsszel is, és Washington is nagy-nagy lendülettel szerette volna Ukrajnát közelebb rántani a nyugathoz, és közelebb rántani az Európai Unióhoz. És ennek érdekében, hát úgymond bedugták a fülüket, amikor nyelvtörvényről volt szó, kisebbségi jogokról volt szó. Ez mostanáig tart. Tehát ugye nemrég Ukrajna neki fogott módosítani az oktatási törvénykezést, és jelentősen korlátozni az anyanyelvű oktatást. Én nem láttam azt a nagyon hangos felháborodást sem Brüsszel, sem Washington részéről ezzel kapcsolatosan, ami elvárható lett volna. Ott aztán, mert Magyarország is tiltakozott, Románia is tiltakozott, valami kicsit módosítgattak, próbálták arra fele terelni ezt a törvényt, hogy ez tulajdonképpen csak az orosz ajkú lakosságra vonatkozik, amivel megint baj van, mert orosz ajkú, nem orosz ajkú, mindenkinek joga van az anyanyelvű oktatáshoz. De mindmáig tart az, hogy Ukrajnával kapcsolatosan nem hajlandó nyíltan elismerni sem Brüsszel, sem Washington, hogy ez nem csak gazdasági probléma, ez nem csak általános politikai berendezkedés kérdése, hanem ez úgymond etnikai kérdés is, vagy kisebbségi kérdés is. Nos, Romániával megint csak az a helyzet, hogy itt Washingtonnak nagyon erős befolyása van. Tehát az látható abból, hogy az amerikai nagykövet nyíltan kiáll és nyilatkozik a sajtónak arról, hogy a parlamentben milyen törvényt kellett volna elfogadni, hogy miért fogadtak el, vagy miért nem fogadtak el egy bizonyos törvényt, ami egészen meghökkentő, hogy egy nagykövet ilyen befolyásolási szándékkal áll elő. Csak hogy miközben hetente, két hetente látjuk azt, hogy az amerikai nagykövet nyilatkozik korrupció kérdésében, igazságszolgáltatás kérdésében, én tőle még egy nyilatkozatot, legalábbis egy markáns nyilatkozatot a mi helyzetünkkel kapcsolatosan nem láttam. És ez a 90-es években másképp volt. A 90-es években igenis nekünk nagyon sokat segített általában a nyugati közvélemény, nagyon sokat segített az Amerikai Egyesült Államok is, és akkor még az Európa Tanács is valóban, mert nagy volt a befolyása, meg az Európai Unió. Tehát én nem szeretnék végül is arról beszélni, hogy itt kell egy új viszonyulás. Elég lenne az, hogyha azt látnám, hogy a 90-es évekbeli szemlélet ismét lábra kap ezeknek a nagyhatalmaknak az esetében.
Tisztelt elnök úr, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy jeles dátumokon vagyunk túl márciust illetően, de kisebbségvédelem szempontjából azon kívül, ugyebár, hogy húsvéti ünnepekkel esik egybe, április 3-a mennyire jelenthet fordulópontot, és mennyiben változhat meg Brüsszel nyomása, akár a tagállamokra, köztük Romániára is, ha sikerül azt a bizonyos 1 millió aláírást benyújtani az Európai Bizottsághoz?
Tehát ennek többféle hatása lehet. Az egyik, az, és ez egyáltalán nem elhanyagolandó, az önbizalom erősítés az európai kisebbségi közösségek esetében. Tehát az, hogy összetudták gyűjteni a szükséges aláírás számot, és ezúttal ki tudják kényszeríteni az Európai Uniótól, hogy tárgyalja ezt a kérdést. Tehát attól kezdve nem lehet szőnyeg alá seperni egy ilyen igényt, nem lehet azt mondani, hogy nem is foglalkozunk vele. Az Európai Uniónak, hogyha összegyűl a megfelelő aláírásszám, akkor kötelezően foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel. Azt nem azt jelenti, hogy kötelezően el is fogadnak egy jó szabályozást, vagy egy jó normarendszert, de akkor már sokszorosan nagyobb lesz az esély erre, és lehet folytatni nyilván, és nem csak a kisebbségi szervezetek részéről, hanem azoknak az államoknak a részéről, és például Magyarország, meg mások, amelyek ezzel egyetértenek, a közbenjárást, a nyomásgyakorlást arra, hogy szülessenek jó normák az etikumközi viszony tekintetében, mert nem tudom, hogy mi ezt mennyire tettük érthetővé és világossá a saját közvéleményünk számára. Tulajdonképpen arról van szó, hogy miután az a bizonyos Európa Tanács, amelynek nincs ma már komoly ereje, volt hivatott az emberi és kisebbségi jogokkal foglalkozni, azután az Európai Unióban számos direktíva született, ugye azt szoktuk mondani, hogy a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, a gazdasági kapcsolatokban az égvilágon mindent szabályoztak, és túlszabályoztak az én véleményem szerint sok esetben. Aközben az Európai Unió egyáltalán nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Egyrészt jó ürügy volt erre az, hogy ott van az Európa Tanács, de ismétlem, aznak nem is hasonlítható az ereje az Európai Unióhoz, mert az nem államok szoros szövetsége, hanem államok tanácskozó testülete tulajdonképpen az Európa Tanács. Tehát nem is foglalkozott, nincsen az Európai Unió direktívái között olyan, amire támaszkodni lehetne, amikor a nemzetek, kultúrák, nyelvek, etnikumok együttélésével kapcsolatosan kell megoldani bizonyos kérdéseket. Tehát ha egy erről való vita és gondolkodás elkezdődne, az elvezethetne, így fogalmazok, és így kell fogalmaznom, oda, hogy végre az Európai Unió tekintse feladatának ezt a területet is, vagy ennek a területnek a szabályozását.
Hát ha e tekintetben 2018. április 3-a pirosbetűs ünnepként fog bevonulni az őshonos európai kisebbségek történelmében, és hát ezen belül az erdélyi magyarságéba is. Tisztelt Markó Béla elnök úr, köszönöm szépen ennek a beszélgetést.
Én is köszönöm.